Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és a 342-es dicséretünk első 5 versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik: Jézus világ megváltó. Így helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, amikor végig gondoljuk nagypéntek eseményeit, akkor úgy érezzük magunkat, mint azok az asszonyok, akik ott voltak melletted, és patakzott szemükből a könyv. Mi is sajnáljuk mindazt, amit át kellett élned. Ugyanakkor halljuk a te figyelmeztetésedet, hogy ne miattad sírjunk, hanem önmagunkért, a mi bűneink miatt. Urunk, szeretnénk úgy eléd jönni ezen a mai estén, hogy megnyitjuk a mi szívünket, és nem takargatunk benne semmit. Urunk, olyan sokszor éppen azért nem tudunk veled találkozni, és azért nem tudjuk átélni a te jelenlétedet, a te áldásaidat, mert a mi bűneinket szégyelve csak résnyire nyitjuk meg a szívünket előtted. Szeretnénk most mindent letenni, eléttárni, és kérni, hogy te légy az, aki elrendezed a mi bűneinket. Köszönjük, Urunk, ugyanakkor azt is, hogy nagypéntek számunkra azóta már nem csupán a bánatnak a napja, hanem az örömnek a napja is, hiszen ott a kereszten, utolsó pillanatodban kimondtad a győzelmi szavakat, elvégeztetett. Köszönjük, Urunk, hogy akkor és ott megfordult a világ. Köszönjük, hogy történt valami, ami megrengette a mennyet és a földet. Köszönjük, hogy ebben a te áldozatodban lehet benne a mi Istenhez való visszatalálásunk, annak minden örömével együtt. Urunk, ezzel az őszintességgel, szomorúsággal és örömmel szeretnénk most a te keresztedhez jönni, és kész a szívünk arra, hogy tőled átvegyük a nekünk szóló személyes üzenetet. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket a hallásban, hogy ne csak a fülünk, hanem a szívünk is halljon téged. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből olvasom, az 5. fejezet 6. versétől a 10. versig bezárólag. Mert Krisztus, amikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért. Hiszen az igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Miután most már megigazultunk az ő vére által, még sokkal inkább megmenekülünk a haragtól ő általa. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, mennyivel inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Amen. Utazás közben gyakran hallunk ilyen és ehhez hasonló mondatokat. Mert a meteorológusok szerint délután esni fog. Mert róla tudom, hogy jó munkát végez. Mert félek tőle. A mert szócska két részre osztja a beszédet. Az előtte álló rész általában egy állítás, az utána következő rész pedig a bizonyítás, az indoklás. Olykor könnyebb, máskor nehezebb, esetenként egyenesen lehetetlen kitalálni, hogy mi állt a mert előtt. Az első mondat, mert a meteorológusok szerint délután esni fog, úgy adja magát. Hoztam magammal esernyőt, mert a meteorológusok szerint délután esni fog. A második mondat, mert róla tudom, hogy jó munkát végez, már több lehetőséget tár elénk. Őt bíztam meg a konyha kifestésével, rábíztam az adóbevallásom elkészítését, mert róla tudom, hogy jó munkát végez. És az a mondat, hogy mert félek tőle, szinte egyenesen megfejthetetlen, hiszen annyi mindentől tudunk félni. Amikor egy szürke reggelen az ember elindul és ilyen mondatokat hall, akkor igazi agytorna, hogy utána járjon az ember az előzményeknek, segít felébredni, akár kávé helyett is alkalmazható. A felolvasott ige szakasz is egy mert szócskával kezdődik. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Ahhoz, hogy jól értsük ezt a mondatot, meg az ezt követő mondatokat, tudnunk kell, hogy mi állt előtte. És hála Istennek, itt most nem kell találgatnunk, elég, hogyha egy kicsit feljebb nézünk néhány sorral, és a következőt találjuk, Pál összefoglalja az addig elhangzottakat, szívünkbe áradt az Isten szeretete. Tehát ez az állítás. Szívünkbe áradt az Isten szeretete. Ennek van egy objektív oldala, nevezetesen, hogy az Isten szeret bennünket, az ő gyermekeit. És van ennek egy szubjektív oldala is, ez is benne van Pál kijelentésében, mert nem távoli módon beszél az Isten szeretetéről, hogy hát igen, van ilyen, hanem úgy fogalmaz, hogy a szívünkbe áradt. Magyarul meghatároz bennünket, meghatározza a gondolatainkat, az érzéseinket, a döntéseinket, az egész lényünket. Egészen másként élünk, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete. És ezt az állítását indokolja, mint egy bizonyítja abban az igében, amelyet felolvastam. Isten szeretetének ugyanis kézzel fogható bizonyítékai vannak, és ezeket a bizonyítékokat tárta Pál a római gyülekezet elé, és általuk elénk is. Hát nézzük ezeket a bizonyítékokat. Három csoportot különíthetünk el. Isten szeretetének van egy múltban, egy jelenben és egy jövőben lévő bizonyítéka. Hát kezdjük a múltban gyökerező bizonyítékkal, ami nem más, mint a Golgotai kereszt. Ezzel kapcsolatban három mondani valója is van Pálnak. A Golgotai kereszten Jézus vállalta a legnagyobb áldozatot, a halált. És pontosan tudjuk az evangéliumokból, hogy ez milyen halál volt. Nem egy egyszerű halál. Nem arról szólt, hogy most egy másodperc alatt elalszom ágyban párnák között, ahogy Petőfi mondta, és utána majd jó lesz nekem, meg sem érzem, hogy mekkora áldozat volt ez, hanem Jézus előtte nagyon sokat szenvedett testileg és lelkileg. Azt gondolom, hogy ezekben a napokban, még ha tudjuk is, hogy pontosan mit szenvedett Jézus, nem árt, ha újra felelevenítjük. Mert amikor látjuk, magunk előtt látjuk lelkileg, akkor érzünk rá igazán arra, hogy mit vállalt értünk. Az ő fizikai szenvedései igazán ott kezdődtek, amikor a helytartó kiadta a parancsot, hogy a katonák verjék meg Jézust. És tudjuk, hogy ez egy kegyetlen megveretés volt, jól megostorozták, töviskoszorút tettek az ő fejére, sokan már ezt nem bírnánk elviselni. Ezt követően pedig cipeltették vele a keresztet, beszögezték őt a keresztfára, és ott kellett szenvednie a kereszten. Szomjazott, halálfélelem gyötörte, és a végén, ahogy általában meghalnak az elítéltek, ugye megfulladt. A kereszt halálnak ez a lényege, hogy az ember, amikor már nem bírja tartani a testét, és összeesik, akkor a tüdeje összeszűkül, és megfullad az ember. Ilyen fizikai kínokat manapság nem szoktak tapasztalni az emberek, talán még háborús övezetekben sem. Krisztus nagyon sokat szenvedett testileg. Ugyanakkor tudjuk, hogy lelkileg ennél még többet is szenvedett. Lelki szenvedéseinek a mértékét jelzi, hogy a Gecsemáné kertjében véres verejtéket hullatott. Ez egy olyan idegi megterhelésnek a bizonyítéka, ami jelzi, mi ment végbe az ő lelkében. Hogy ami előtte állt, azt ő emberileg nézve elhordozhatatlannak találta. És valóban elhordozhatatlan volt. Mert látta, hogy az egyik tanítványa elárulja őt. Látja, hogy a többi elszalad. Látja, hogy a kereszten ott állnak az emberek, a kereszt alatt, és gúnyolódnak vele. Tapasztalja, hogy a nép, amely néhány nappal ezelőtt még ünnepelte, ellene fordul, és gyűlelettel azt kiáltja, hogy feszíts meg. És mindez még mindig semmi ahhoz képest, ami az Isten haragját jelentette. Mert a kereszten Jézus azt gondolom, hogy az emberektől való elvetettséget, elhagyatottságot szinte már alig érezte az Isten haragja miatt. Olyan ez, mint amikor valakit ütnek, vernek, és közben még egy szúnyog is csípi őt, hát azt nem nagyon érzi már meg. Krisztus ott a kereszten, amikor elsötétült az ég, és ez azt fejezte ki, hogy az Isten ráhelyezi az ő bűn elleni haragjának a súlyát, akkor ezt Krisztus teljes mértékben átélte. Ezek a testi és lelki szenvedések kísérték őt egészen az utolsó pillanatig. Krisztus meghalt, levették a keresztről és eltemették. Tehát a múltban ebből látjuk elsősorban Krisztus irántunk való szeretetét, hogy vállalta a halált. De Pál tovább megy, még mindig itt a múltban maradva, és azt mondja, hogy nem csak az a lényeg, hogy Krisztus vállalta a halált, méghozzá a kínhalált helyettünk, hanem az is, hogy amikor ránk gondolt, ott a kereszten, akkor tudta, hogy mi milyen méltatlanok vagyunk erre az áldozatra. Ugye mi emberek nem nagyon tudnánk ilyen áldozatot hozni egymásért, hogy az életünket adjuk. De maga Pál is megemlíti, hogy talán a jóért tudna valaki áldozatot hozni. A hazájáért talán valaki képes lenne meghalni. Vagy egy családtagjáért, ha arra lenne szükség. De olyan emberekért, akik ezt nem érdemlik meg, azoknak az esetében mi el sem gondolkoznánk azon, hogy az életünket adjuk, méghozzá ilyen kínos körülmények között. De Pál részletezi, hogy kik voltunk mi Jézus szemében, amikor ő ment a Golgotai keresztre. Négy kifejezést használ. Először is azt mondja, hogy istentelenek voltunk. Istentelennek lenni azt jelenti, hogy nem érdekel bennünket az Isten. Itt élünk ebben a világban, nem érdekel, hogy kinek a tulajdona ez a világ. Nem érdekel, hogy ő mit mond, egyszerűen megyek a saját fejem után. De fokozza Pál, és azt mondja, hogy nem csak istentelenek voltunk, hanem egyenesen Isten ellenségei. Magyarul sokszor tudtuk, hogy van Isten. Sokszor tudtuk, hogy milyennek az Istennek az akarata. Ugye kicsit korábban, pár fejezettel korábban arról beszél Pál, hogy az Isten törvénye be van írva a szívünkbe. Hát részlegesen, de be van írva. És mi ezt tudjuk. És mégis azt mondjuk, hogy én nem akarok engedelmeskedni ennek az Istennek, akit én sejtek. Nem akarok. Mindent megteszek csak, hogy ne kelljen engedelmeskednem neki. És nem véletlen, ma is tapasztaljuk ezt, hogy sokféle hókusz-pókuszról beszélnek az emberek, az nem zavar senkit, de amikor az egy igaz Isten kerül szóba, akkor mindenki fel van háborodva, hogy hát erről nem lehet beszélni. Ez politikailag nem korrekt. Sérti az emberi szuverenitást. Tehát istentelenek és Isten ellenségei voltunk. Folytatja még Pál, és itt az erkölcsi kérdésekre tér át, azt mondja, hogy erőtlenek voltunk. Ez azt jelenti, hogy amikor felismertük valamiről, hogy ez jó lenne, Istennek tetsző, és úgy éreztük, hogy ezt meg kellene tennünk, akkor is azt tapasztaltuk, hogy nekünk ehhez nincs erőnk. Mert ott van bennünk az önzés, az önszeretet, az érvényesülés vágya, és úgy döntöttünk, hogy inkább magunkat választjuk. Nem tettük meg a jót, nem volt hozzá elég erőnk. És megint csak fokozza, bűnösök voltunk. Amiről pedig tudtuk, hogy rossz, azt megtettük. Hiába szólt Isten, hiába szólongatott a lelkiismeretünk, mi megtettük. Istentelenek, Isten ellenségei, erőtlenek és bűnösök. Micsoda díszes társaság. Amikor Jézus ment a keresztre, és egyen-egyenként ott voltunk a gondolataiban, akkor Jézus ilyennek látott minket. Jézus nem egy hős szerelmes volt, egy Rómeó, aki másnak látta az ő szerelmét, mint aki. Nem ereszkedett le az ő lelkére a rózsaszín vagy a lila köd, meg semmilyen köd. Ő pontosan tudta, hogy kik vagyunk. És ennek tudatában hozott értünk áldozatot. És a harmadik, amit Pál elmond, még szintén a Golgotai kereszthez kapcsolódóan, hogy Krisztus megszerezte számunkra a megigazulást. A legnagyobb ajándékot, amit Isten az embernek adhat. Ugyanis ott a kereszten megtörtént a helycsere. A nagy helycsere, ez a megváltásnak a lényege. Hogy az én bűneim, meg az azokért járó büntetés Krisztusra helyeztetett. És ő ezt elszenvedte, kiitta a harag poharának utolsó cseppjét is. És az ő tökéletessége, az ő érdemei, azok pedig rám helyeztettek. És én megkaptam az ezért járó megigazulást, hogy Isten előtt most már tiszta lappal állok. És nem csak egy pillanatra, hanem örökkévaló módon. Mert az a megigazulás, az a tiszta lap, amit Krisztus szerzett nekünk, az többet ér, mint amilyen állapotban Ádám és Éva ezen a világon elkezdték az életüket. Mert ők még elveszthették ezt a tiszta lapot. De aki megigazul, az egyszer és mindenkorra az Istené lesz. Az egyszer és mindenkorra megkapja a cetlit, hogy nem bűnös, Isten gyermeke. Tehát Isten szeretetének az első jele a Golgotai kereszt, ahol Krisztus vállalta értünk a kínhalált, értünk érdemtelen emberekért, és az ő áldozatával megszerezte nekünk a megigazulást. Folytatja Pál, bár kicsit rövidebben beszél a többi kérdésről, és nem is baj, mert nagypénteken inkább a keresztre kell a hangsúlyt fektetnünk, de Pál beszél arról is, hogy Isten szeretetének van bizonyítéka a jelenben is. És ez nem más, mint az Istennel való békesség. Amikor Isten kereste Ádámot és Évát, akkor azt olvassuk, hogy elbújtak. Annyira megijedtek tőle. Annyira nem érezték komfortosan magukat az Isten közelében, annyira szégyelték magukat és féltek. De mi az, amit mi tapasztalunk? Az, hogy nekünk már nem kell félnünk az Istentől. Azt tapasztaljuk, hogy amikor harangoznak, akkor jövünk a templomba, mert szeretnénk találkozni az Istennel. mert csak Istennél csendesül el az én lelkem. Jó nekünk az Isten közelében lennünk. Ez a békesség, ez számunkra mindennél többet ér. Ez olyan, mint az otthonunk. Ha valaki megkérdezné, hogy mi az otthon, akkor arra keresztényként nem azt kellene mondanunk, hogy irányítószám, város, utca, emelet, ajtószám, hanem azt, hogy az én otthonom, az én kősziklám, az élő Isten. És az, hogy én vele ilyen békességben, ilyen szeretet kapcsolatban élhetek, ez felülmúl minden földi örömet. És Pál apostol egy pillanatra a jövőbe is betekintést ad nekünk, mert azt mondja, hogy Isten szeretetének végső bizonyítéka az örök üdvösség lesz majd. Az utolsó ítéletet sokszor úgy írják le, mint a harag napját, mint amitől félni kell. Van is egy énekünk a református énekeskönyvben, úgy kezdődik, jön a harag napja lánggal. Énekelte már valaki? Azért ritkásan. És azért énekeljük ritkásan, mert mi, akik hiszünk Jézus Krisztusban, és tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, nekünk nem kell félnünk az utolsó naptól. Nekünk az már nem a harag napja lánggal. Nekünk az egy felmentő ítélet lesz, egy boldog ítélet, amit Jézus egy helyen így fogalmaz meg, jöjjetek, atyám áldottai. Hát itt kezdődik majd az örökké valóság, hogy így szól hozzánk Jézus, hogy jöjjetek, atyám áldottai. És amikor bebocsáttatást nyerünk a mennybe, akkor azt tapasztaljuk, hogy ott minden képzeletet felülmúló boldogság vár ránk. És mivel minden képzeletet felülmúl, ezért erről nekem nem is kell többet beszélnem, meg nem is tudok többet beszélni, mert a saját képzeletemet, mint az én árnyékomat nem tudom átlépni. A lényeg, hogy Isten szeretetének ezt a három bizonyítékát sorolta fel Pál apostol, az egyik a Golgotai kereszt, a másik az Istennel való békesség, a harmadik pedig az örök üdvösség. A Szentlélek ezt a három bizonyítékot mélyen a szívünkbe akarja vésni. A szívünkbe akarja vésni először a mi újjászületésünk pillanatában. Amikor valaki újjászületik, vagy más szóval megtér, hitre jut, akkor ezek az igazságok betöltik az egész lelkünket, hogy mennyire szeret az Isten. Hú, de madarat lehetne velem fogadni, veled a kőfalon is átugrom. Ismerjük ezt az érzést, ugye? Az Isten szeretete betölt. De Isten az ő lelke által nap mint nap újra és újra be akarja írni a szívünkbe ezeket a bizonyítékokat. Miért? Hát hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki látta mostanában a parlamentet? Páran. Nem arra lakunk, ez egy másik kerület, elismerem, de azért talán szoktunk arra felé járni. Én is szoktam néha arra járni, és megfigyeltem valamit. Nevezetesen, hogy szinte sosem látom az egész parlamentet a maga épségében. Vagy itt, vagy ott, de mindig van egy állvány. Egy fa állvány, és az eltakarja az egyik falrészt. Miért? Mert a város piszka, főként ott a belvárosban, azonnal megtámadja a falakat, és mindig el kell kezdeni takarítani. Ha végeztek az egyik részen, akkor mennek a következőre. És ha megkerültek mindent, akkor kezdődik az egész előről. Hát ilyen az emberi szív is. Amikor megtérünk, akkor megtisztul. Aztán elkezdődik az új életünk, jön az egyik kísértés, jön a másik kísértés, elkövetjük az egyik bűnt, a másik bűnt, elbukunk, és ott állunk, hogy piszkosak vagyunk, lelki értelemben piszkosak vagyunk, és ez piszkosul fáj nekünk. Mert mi tudjuk, hogy mi az igazi tisztaság, mert már megtapasztaltuk, és ez fáj nekünk. És ahhoz, hogy újra megtisztulhasson a lelkünk, ahhoz meg kell mosakodnunk Isten szeretetében. és ezt tárja elénk Pál apostol, és ezt írja a szívünkbe újra és újra a Szentlélek. Utoljára hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy ezek a bizonyítékok, ezek mind Jézus Krisztus személyéhez kötődnek. Van egy tévút, amiben szinte minden keresztény belesétál az élete során, nem egyszer, hanem sokszor. Amikor az Isten szeretetének a jeleit keressük, akkor mindig valami kézzelfoghatót keresünk. Hogy mi történik az életemben aktuálisan. Hogy elégedett vagyok-e ezekkel a történésekkel. Mert ha igen, akkor biztos szeret az Isten. Ha meg nem, akkor most biztos éppen elfordult tőlem. De amit itt a szívünkre helyez az ige, hogy Isten szeretetének minden egyes bizonyítéka a múltban, a jelenben és a jövőben mind Jézus Krisztus személyéhez van kötve. Ez a Jézus áldozta fel magát nagypénteken, és ennek a Jézusnak az ünneplésére jöttünk el a mai napon. Nem sírni, azon már túl vagyunk, nekünk már nincs okunk arra, hogy sirassuk Jézust, mi már ezt az evangéliumot éljük, és ezt tölt el bennünket boldogsággal. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Újra és újra csodálkozással járulunk a te keresztedhez, Urunk Jézus Krisztus, hiszen ami ott történt, az meghaladja a mi felfogó képességünket. Tudunk róla beszélni, be tudunk számolni a konkrét eseményekről, de ami ott valójában végbe ment, annak a megértése túl van az emberi befogadó képességen. Köszönjük, Urunk, hogy megtetted, amit meg akartál tenni értünk szeretetből, és köszönjük, hogy ennek a gyümölcsei már most jelen lehetnek az életünkben. Nagyon kérünk, hogy mélyen vésd belénk a te szereteted bizonyítékait napról napra, hogy ne tévejedjünk el, hogy ne engedjünk a kísértésnek, hogy valóban te lehessél minden örömünk, akit követhetünk, akinek engedelmeskedünk egész életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy az a te legnagyobb dicsőséged, hogyha ismerjük, tudjuk, betölt minket a te szereteted, és ennek öröme. Kérünk, hogy ilyen módon is nyugodjon meg rajtunk a te dicsőséged. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Köszönjük szépen!